Csücs. Csak ülünk és csacsogunk.
Ez itt a Csücs negyedik adása, a kötetlen, vágatlan, hosszú, érdektelen, nem tudom, tehát, hogy minden, ami nem a csüm, és itt van velünk a két műsorvezető rajtam kívül, Laska Pál forgatókönyvíró.
Jó napokat kívánok!
Forgács V. András, aki nélkül nincs adás, mert neki van Zoom előfizetése.
Nagyon szívesen. És te szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Ugye a producer mondhatnók, és hát én is itt vagyok, Mester Ákos a konyhából.
Most miért kellett ezt elárulni? Miért nem hagyhatod meg azt a képet a hallgatóknak a elképzelésében, hogy te valójában egy ilyen hatalmas és jól felszerelt stúdióból jelentkezel be?
Ja, igen, na ezt nagyon jó, hogy mondod, mert hogy ugye a Csücs az arról is szól, hogy itt az ilyen hát technika iránt érdeklődő embereket is mindig így információkkal ellátjuk, úgyhogy most büszkélkedjünk el, hogy milyen technikai beruházás történt Bandi nálad hangügyileg.
Vásároltam az internet egyik ilyen bolhapiacán, egy ilyen másodkézből származó mikrofonkart, az ilyen karos asztali lámpáknak arra hasonlító ilyen eszköz, és ez most így föl van függesztve egy a fejem fölött, és így bátran matadhatok az asztalon, nem fog belehallatszani.
Irigykedve nézzük ezt Palival, mert nekünk asztalunk sincs.
Hát figyelj, én ezen az asztalon kajálunk, tartjuk a befizetetlen számlákat.
Dagasztod a tésztát.
Dagasztom a tésztát, itt vannak a különböző mustárok, tehát, hogy abszolút, ez a mindenre alkalmas egy darab asztal, ami van a szobában, az így...
Hát figyelj, a több funkciós, tehát hogy ezt így kell csinálni. Vagy hát így is lehet.
Ide most kéne valami rövid elválasztó szöveg a két műsorszám közé, jó?
Ugye visszatérő tematika a Csücsben, hogy vannak a hülye filmesek versus buzi tévések, és a mostani adás tematikája, ebben a konfliktusban megpróbáljuk kiemelni a kéksapkásokat, a filmes újságírókat, mert hogy ők ugye valahol a kettő között vannak, és hát én szerintem ti jobban érintve vagytok ebből a témából, nekem is volt néhány kalandom a filmes újságírásban, hogy én Balázsos legyek. Fiúk, ti hogy kerültetek bele a filmes újságírás varázslatos világába?
Érdektelen történet. Én ugye éppen a forgatókönyvírás területén ügyködtem, és éppen próbáltunk összehozni egy filmet, ugye részben az én forgatókönyvem alapján, amikor is, hát ugye különböző rendezvények voltak, ha jól emlékszem, akkor éppen egy filmszemle zajlott, ahol hát az ember találkozott mindenféle emberekkel, főleg filmes újságírókkal, felmerült annak a lehetősége, hogy hát végül is, hogyha úgyis írással foglalkozom, és amúgy van hozzá érzékem, vagy úgy érzem, hát akkor itt van mondjuk két hét múlva a Rambo 4 bemutatója, ami hát ugye nagyon speciális módon a Rambo 4 bemutatója a Művész moziban zajlott. Utána kiderült persze, hogy egy sajtóvetítés, akkor még volt Pogácsa.
Ez külön topik lesz.
Hát figyelj, gazdagság volt ott akkor még, és hát az, hogy én kvázi premier előtt a forgalmazók meglehetősen ilyen apáskodó, anyáskodó gondoskodása közepette nézhettem meg a filmet. Igen, utána így volt az, hogy esetleg hogy a cikket is kéne írni, de aztán kiderült, hogy más kollega is volt ugyanettől az orgánumtól, akkor ő inkább megírta azt. Na jó, hát ez így nekem jó, tehát hogy ez teljesen ebben. Ha jól emlékszem, akkor otthon még megvan az a műanyag pohár, amiből én akkor ittam, hogy az volt az első sajtóvetítésem. És akkor onnantól kezdve így próbálkoztam magam is ugye az újságírók között elvegyülni, úgyhogy egy picit volt olyan időszak, amikor ugye nem fog a macska egyszerre kincsben tegeret, írja József Attila, hát én megpróbáltam fogni itt is, ott is. Igen, tehát, hogy nem mondanék kirobbanó sikert, bár tény és való, hogy azért egy pár ezer oldal letöltést azért talán sikerült generálni.
Vaj szint, hiszen az egyik leg... keresem a megfelelő jelzőt erre. Tehát, hogy az egyik legolvasottabb és a legtöbb vitát kiváltó cikked, az ugye a Kisvuk című filmnek volt.
Mindig megkapom, basszus. Igen.
Az azért valahol, hogy mondjam, egy sajtótörténeti pillanat volt szerintem akkor és ott, hiszen ez még 2010, 2009?
Ez a környék. Hát ez már legendás, hogy Báron György az akkor még ugye SFE forgatókönyvíró szakán felhozta, hogy na így nem szabad kritikát írni.
Ez bátor dolog volt, igen, tőle, valljuk
ezt be. Nem, tehát, hogy annak azért örülök, hogy azért elé is oda került ez a dolog. Kijött a film premierjének dátuma, ami hogy nem csütörtökön volt, és a sajtóvetítés aznap reggelre szólt. Ez már gyanús, tehát, hogy az, hogy nem egy hét, két héttel előtte, a havilaposoknak egy hónappal előtte mutatják be, hanem gyakorlatilag a premier napján, tehát hogy nem is értettük, hogy ez most miért van így.
A filmet ismerve egy héttel a bemutató után.
Volt olyan sajtóvetítés egyébként, ami csütörtökön jött ki a film, és pénteken volt a sajtóvetítés.
Igen. És az már gyanakodtunk. Utána kijött a tréler, ami hát, hogy mondjam, magán hordozta azokat a, hát mondhatnám gyermekbetegségnek, de az már paralízis. Tehát ugye azokat a ominózus grafikákat, és azokat a dialógokat, amiket hát megénekeltünk, nem csak én, hanem gyakorlatilag a teljes újságíró társadalom. És onnantól kezdve már elkezdődött az ilyen beszélgetés, hogy erről ezt ki kell maxolni, ezt nem szabad így hagyni, erről muszáj írni, és hát végül is, hát az lett volna az eredeti koncepció, hogy az egész szerkesztőség megy, de hát ugye emberek vagyunk, akiknek meg kell élni, tehát hogy ugye nem értek rá sokan, és ezért végül is úgy volt, hogy ketten egy kollégával ráértünk, és akkor azt mondjuk, hogy akkor ketten egy dupla kritikát fogunk erről írni, különböző nézőpontokból megpróbáljuk megírni. Nem tudom, ez nekem egy folyamatosan visszatérő momentum. A művészmoziban sikerült szintén ezt a premiért átélni, ahol Gáj György, ugye a producer bejelentette, hogy természetesen újságírók rendelkezésére áll, és a film után, hogyha ő itt lesz az előtérben, és akkor lehet tőle kérdezni, ugye kényelmes fotelok, illetve kanapék voltak ugye a művészmoziban, és hogy ő ott majd így rendel, és akkor majd jöhetnek az újságírók, kérdezhetnek szabadon, teljesen, és de jó, ez egy teljesen jó és szimpatikus ilyen profi hozzáállásnak tűnt. Majd, hát ugye helyet foglaltunk ugye az első sorokban, lévén ugye a kényelmes második, a felső karét már elfoglalták az éltesebb kollégák, kolléganők, és hát mi ugye akkor még kvázi fiatalok, ugye leszorultunk az elejére, tehát gyakorlatilag, mint egy másfél méterről egy ilyen 15 négyzetméteres vásznon kaptuk az arcunkba azt, ami hát maga az alkotás, és tehát 10 másodperc után egyszerűen így néztünk, hát inkább egymásra néztünk, ugye, mint a vászonra, hogy te is ugyanazt látod, amit én? Hogy ez így gyakorlatilag szétesik a vásznon, tehát, hogy ez még tévére készülhetett, és egyszerűen átkonvertálták egy kópiára, de hát az borzasztó, borzasztó minőségű volt, és hát végignéztük, tehát nem jöttünk ki, mint tették azt páran, vetítés után, és úgy kóvályogtunk, mint amikor így itt tényleg így valamilyen nagyon erős ital után, ugye hát én is egy ilyen jó sikerült budapesti éjszaka kapcsán tudtam meg, hogy a zombi koktélnak miért az a neve, amikor másnap felébredtem. Tehát igen, tehát hogy egy ilyen, nem találtuk a helyünket, és akkor még át kellett vergődnünk ugye az előcsarnokon, ahol Gáj György szinte vadászott az újságírókra, hogy na, itt vagyok, akarnak kérdezni valamit? Hát mi meg gyakorlatilag ilyen lapos kúszásban is próbáltunk így a friss levegőre akartunk kijutni elsősorban.
Azt máshol vetítették.
Igen. Egyébként igen. És ugye az volt a fura, hogy akkor ugye napsütésben mentünk be, és egy ilyen teljesen ilyen elborult, elszürkült, apró szemű eső csepergett, tehát hogy még a jóisten is látta ezt a vetítést, és mondtuk, hogy ebből nem tudunk mit írni, hát ezt nem lehet. És emlékszem, ugye egy irányba mentünk a villamossal, és ugye 4-es, 6-os, és próbáltuk egymásra tolni, hogy felelősséget, figyelj, én ezt nem tudom, inkább írd meg te, nem, nekem sok dolg van, inkább majd te. És hát végül is úgy váltunk el, hogy figyelj, az lesz, hogy én is írok egy rövidet, te is írsz egy rövidet, és akkor rendben leszünk. Jó.
Hát akkor a Laskapál monográfiában ez a fejezet majd úgy kerül be, hogy a Rambótól a Kisvukkig, és vissza.
Igen. Helyre tétre befutóra.
Hirtelen az jutott eszembe, ugye, hogy már közel 70 éve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet beszélni az elmondhatatlanról, és hát a Palinak megvan ez az erő, megvan ez a közvetlen saját kézből való tapasztalata, hogy hogyan lehet beszélni az elmondhatatlanról. És leginkább a biztosítékot, legalábbis az akkori Index olvasóinál, az a fél mondatot verte le, amikor megpróbáltad érzékeltetni az olvasóval, hogy milyen érzés volt ezt a filmet neked látnod. És ott nagyon-nagyon sokan félreértették azt az ominózus mondatot, amit inkább meghagyok neked, hogyha akarod, akkor mondd be.
De hogy igazság egy csomó... szerint fejből már, tehát hogy ilyen foszlányokra emlékszem.
Tehát kb. A mondat az úgy hangzott, hogy úgy éreztem magam, mint esztergomi érsek a Spritz partin. És tehát igen, ebből igazából az olvasóknak leginkább az esztergomi érsek maradt meg, és ebből úgy gondolták, hogy ez itt most valami antiklerikalizmus, amit ugye várhatunk a liberál judeo-bolsevik városi szerzőtől, tehát nem ez volt a lényeg a mondani valónak.
Akkor ugye kaptam hideget-meleget, főleg hideget, és... De emlékszem, hogy még talán a cikk megjelenése után másfél évvel is kommentelt valaki, hogy most nézte meg, és meg se közelíti az élmény azt a helyzetet, amit én leírtam.
A Báronnak is valószínűleg ez volt a baja.
Igen, feltehetőleg. Tehát, hogy én abszolút megértem, hogy mondja, az ő álláspontját, hogy tény és való, hogy ez egy teljesen jogos elvárás, hogy esztétikai kategóriák is legyenek legalább a kritikában, vagy legalábbis említődjenek meg, hogy minek kellene megfelelni, vagy minek nem, és ez tényleg, ez máshogy nem lehetett csak saját belső nézőpontból tárgyalni, mert annyira váratlanul jött, annyira elementáris volt az élmény a szó legnegatívabb értelmében, és egyszerűen már nem, de tényleg én is azt éreztem, hogy... Ugye kisuk után nincs értelme animációról beszélni, tehát hogy elértünk egy pontot, és már nincs hova hátrálni. Tehát ez tényleg egy ilyen origó, hogy így fogalmazzak, hogy elértünk egy pontot, és innentől már csak fölfele indulhatunk. Bármi is történik. És hát mondjuk az eltelt több mint 10 év, gyakorlatilag sikerült elmozdulni felfelé erről a pontról, aminek én személy szerint örülök, és talán a nézők is. Ugye hát Gágy György karrierjének is egyfajta megfeneklése lett ez a Kisfuk.
Igen, 2008-as,
az erős volt.
Igen, te egy picit előbb kezdted, én a rákövetkező filmszemlén csatlakoztam be így a Geek szerzői közé, amikor is a Frost Nixonról, azt hiszem az első cikkem az a Frost Nixonnak volt a kritikája, és ezután, már nem emlékszem, hogy mi volt az legelső film, aminek így kifejezetten sajtóvetítésre küldtek el, ami akkor még úgy volt, hogy a Mamut 1-ben, azt hiszem az fórum, az Intercom, a fórum, meg ezek az ilyen nagyobb filmforgalmazók a nagyobb filmjeiket, azokat általában a Mamutban sajtóvetítették reggel 10-kor. És teljesen zöldfülként nem tudtam, hogy működnek ezek a dolgok. Én odaállítottam reggel 9-kor, azt hiszem, tehát, hogy még éppen söprögették ugye az előző estéről maradt popcornt, ugye a takarítók, nem volt ott senki, hát miért lett volna. Elvittem magammal azt a kinyomtatott e-mailt, amit azt hiszem, vagy a Rusznyák Csabitól, vagy az Vosztri Feritől kaptam, amiben benne volt ugye a meghívó. Hát ez nagyon gyorsan kiderült, hogy az ilyen e-mailes meghívók azok nem feltétlenül számítanak sokat, tehát hogy nem fogja senki elkérni, nem fogja senki ellenőrizni, hogy te most miért vagy ott, mert hogyha reggel 10-kor amúgy egy moziában vagy, akkor egyetlen értelmes oka van a jelenlétednek, az pedig az, hogy sajtóvetítésre jöttél, és akkor így kezdtem el írogatni a Geeksre. Most próbálom felidézni, hogy nem baj, hogyha nem tudom felidézni, hogy melyik volt az a film, ahol nem volt egy túl jó film, és a sajtóvetítésről én voltam az első, aki kijött a filmről. Tehát, hogy még a stáblista pergett, általában meg szoktam várni a stáblistát.
Ennyi.
De eljöttem még mielőtt a stáblista így. Amikor a stáblista elindult, én akkor felálltam, és nem kiviharzottam, de hát ez egy sietős léptekkel elindultam kifelé.
Kedves hallgatóink, személyi változásokról kell beszámolnunk most így a szerkesztőségre.
De hogy... Ez hiba volt, és nem feltétlenül azért, mert nem adtam meg a kellő tiszteletet a valamilyen amerikai filmnek a stábjának, hogy nem néztem végig a stáblistát, hanem azért volt hiba, mert hogy a sajtós az úgy ott állt az ajtóban, és ahogy én így próbáltam így valahogy feltűnés nélkül elhagyni a terepet és megírni a cikket, akkor így azonnal így lekapott, hogy milyen volt. És akkor... kénytelen voltam két marék popcornt így az arcomba tolni, hogy ne hazudjak, és így sikerült megúsznom végül is azt, hogy be kelljen vallanom. Szerintem ez a hogy hívják volt, a Grown Ups. Mi volt a magyar címe?
Nagyfiúk.
Nagyfiúk, igen. Iszonyatos élmény volt, és... utána ebből írtam én egy meglehetősen ledorongoló hangvételű cikket, amit így nem feltétlenül fogadtak jó néven, de az igazság, hogy a filmforgalmazókat úgy nagy általánosságban nem nagyon szokta zavarni, hogyha rossz kritikát írsz a filmjükről. A film az olyan, amilyen, általában azért szoktak megharagudni az emberre, hogyha valami olyasmit hánytorgatsz fel, ami a filmforgalmazó hibája lenne. Tehát mit tudom én, hogyha rossz a szinkron, vagy hogyha megpróbálsz belekötni abba, hogy ezt miért így hozták ki, miért akkor hozták ki. Tehát általában a filmforgalmazók azért meg szokták engedni, hogy ne tessen neked a film.
Ugye hát karrierem egy szakaszában magam is dolgoztam filmforgalmazó cégnél, tehát hogy én magam próbáltam... ott állni, és mondhatom, hogy kérdezgetni az újságírókat, de hát ugye egyrészt a múltból fakadó tapasztalatok révén, másrészt pedig hát én sem vagyok vak, én is látom, hogy a minőségét, hogy az milyen. És ugye egy kisebb forgalmazónál voltam, alapvetően az a gond, inkább így fogalmazom, hogy ugye vannak exkluzív szerződések magyarországi forgalmazásra, gyakran ugye egész Kelet-Európára eladják ezeket, és hát ilyen kvázi ilyen hálózatok jönnek létre. Hát ugye így éri meg gyártani, akár szinkront, akár feliratot, akár bármi mást, és a kisebb forgalmazóknak viszont maradnak ugye azok a filmek, amiket így nem sikerül megszerezni. Igen, szerettük a Konstantin filmet, a White Bunch-ot, tehát hogy azokat a kvázi ilyen nem egyértelműen kötődő forgalmazókat, akik hát ugye januárban Los Angelesben nem tudták eladni a filmet, februárban Berlinben már voltak érdeklődők, de úgy nem jött ajánlat, és hát utána meg úgy maradtunk mi, akik így pecázgattunk így a kínálatból, és hát tény és való, hogy örülünk annak, hogyha bármilyen kritika jelenik meg, mert ugye egyszerűen az a lényeg, hogy kerüljön be a közbeszédbe valamennyire a dolog. Gyakorlatilag elírták a film magyar címét az egyik oldalon, és én odafordultam a szerkesztőkhöz, nem reagáltak, majd gyakorlatilag a cikk alá bekommenteltem, hogy legyenek szívesek javítani, azt hiszem ez a kommentem még mind a mai napig fenn van a világhálón. Maga a film az, amit el kell adni, és hogy annyira mindegy, hogy megnézi 100 000 ember, és rossz véleményem van róla. És akkor mi történik? Megnézte 100 000 ember.
ez azért egy teljesen jogos és érthető igény, hogy legalább a filmnek a címe legyen, szerepeljen helyesen, tehát hogy ebben nincsen semmi kivetnivaló. Kicsit furcsa is ez számomra, ugye újságírásnak tartjuk mi ezt a filmekről való írást, meg a médiákról való írást, de azért legnagyobb részben ez egy nem szűkebb értelembe vett zsurnalizum. Helyzetemből fakadóan többször kértek fel arra, hogy csinálják mindenféle interjúkat, amikor valami nagy világpremiér van, itt azért errefelé szokott ilyen lenni. Nem feltétlenül úgy ül le az ember ott beszélgetni a rendezővel vagy a színésszel, mint hogyha éppen ő lenne David Frost, és megpróbálna Richard Nixonból kihúzni azt, hogy vajon mit gondol a Watergate botrányról. Tehát, hogy itt nem fennfeltétlenül oknyomozó újságírás és tényfeltárás az, amit csinálunk mi a legtöbb esetben, hanem így megpróbálunk 5 darab olyan kérdést kitalálni, ami variáció egy témára, nem annyira unja az alany, de mégiscsak kapsz rá valami értékelhető unikális tartalmat, amit aztán leadhatsz a nap végén. Mi nem vagyunk Woodward és Bernstein azért az esetek 90%-ában. Nem ez a feladat.
Hát meg én azt veszem észre az ilyen interjúknál, hogyha a kamera mögött vagyok, hogy te lehet, hogy összeraksz 5 kérdést, és azon gondolkozol, viszont akit kérdezel, annak meg van 4 válasza, és tök mindegy, hogy te mit fogsz kérdezni, mindenkinek ugyanazt a 4 választ fogja mondani. Tehát, hogy hát meg nyilván vannak olyan produkciók, ahol ezt így beléjük is táplálják, hogy figyelj, arról ne beszélj, ezt hangsúlyozd ki, és várjuk a izé. Tehát, hogy nyilván ez ilyen kommunikációs dolog. Valószínű a kritika az a része a munkátoknak, ahol azért egy kicsit az ember így, nem tudom én, szabadjára engedheti a gondolatait, vagy talán kicsit izmozhat az agyával.
Szerintem nem jellemző semmilyen szerkesztőségi nyomás, vagy külső nyomás, ami a kritikát illeti. Tehát az egyéni produkció, az egyéni nézőpont. Én legalábbis nem is hallottam még olyasmiről, hogy valaki megpróbálta volna ezt a dolgot befolyásolni. Tehát, hogy legalábbis az a szerencsés helyzetben van ez az ága a szakmának, ahol az önálló vélemény azért működhet. Nem tudom nektek, mi a tapasztalatotok.
Hát mi még itt élünk Magyarországon, úgyhogy óvatosan.
Nem panaszkodhatunk.
Minden szép, minden jó. Na, hogy én ilyen Hájó Kovács módjára igazából olyan találkozásaim voltak nekem a filmes újságírással, hogy én annó televíziózással kezdtem a pályafutásomat, egy fantasztikus Szutyok TV-ben, egy ilyen kerületi TV-ben, ahol hát rendelkezésemre állt a stúdió, mit tudom én, 2 hetente 1 órára, és akkor volt egy filmes magazin, hát mi más, a Filmidő, amit Végbozó Zoltán működtetett, ő volt a műsorvezető, én abszolút csak a technikai hátteret, meg valamennyire a szerkesztést vállaltam, és ott olyan galád dolgokat csináltunk, általában ilyen fiatal filmesek fél órája, ez volt a alcím, és... Igen, szóvicekről még lehet, hogy lesz szó az adásban. A lényeg az, hogy például csináltunk egyszer egy olyan promót, hogy az Oscar-díjas filmrendező Szabó István épp a Ferencvárosi Művelődési Központban tartott előadást, és ott volt a szerkesztőség is. Kaptunk egy fülest, hogy itt van a Szabó, és akkor gyorsan oda mentünk a folyosóra, ahol ő éppen tárgyalt a ház igazgatójával, vagy nem tudom, és akkor a műsorvezetőnk elmondta a promót a háttérben Szabó Istvánnal, aki tök más csinál, és zseniális dolgok voltak ezek. Tehát, hogy ez volt az egyik. Aztán, hogy a szóvic bűnözésről nekem volt szerencsém szintén Szabó István az Ajtó című filmjéhez nagyon frappáns, kreatív kisfilmeket készíteni, és tehát a koncepció az nekem köszönhető, és ott például az egyik az volt, hogy a Moképnek a film raktárában van egy kamu interjú a raktárvezetővel, aki mondja, hogy itt tároljuk a tekercseket, minden, egyszer csak a háttérben megjelenik 2 melós, egy rohadt nagy ajtóval. És akkor kiszólnak, és maguk hova viszik az ajtót? Hát a moziba. Ajtó, március 8-tól a mozikban. És valamiért ennek nem lett folytatása.
Érthetetlen, tényleg.
Nem tudom. Illetve kicsit ez ilyen mellékvágány, de a Digitális Fotó magazinba engem felkértek, amikor a DSLR-ek ugye nem berobbantak a piacra, ugye 2009-2010, hogy írjak már erről, mert hogy én ilyennel dolgoztam. És nagyon lelkesen írtam egy cikket, ami egyébként meg is jelent, tök jó volt a fogadtatás, és aztán kérdezték, hogy esetleg ebből ilyen rovatot lenne kedvem csinálni, és ott is a címválasztással csúsztam el, mert hogy annyira újítani szerettem volna a nyelvet, és akkor azt mondtam, hogy akkor ennek ne fényképezőgépek, hanem mozgóképezőgépek legyen a címe, és hát azóta valahogy nem hívnak vissza. Na mindegy.
De visszatérve egy kicsit erre a Ákos által elkezdett vonalra, hogy ugye vannak a buzi tévések, hogy volt?
Azaz, és a hülye filmesek.
Buzi tévések, hülye filmesek dikotómiára, tehát hogy ebben nagyon gyakran föl szokott merülni, hogy és a kritikusok azok, akik mindent sárba gyaláznak, és mindent lehúznak, és stb., és csak azért írnak rossz kritikát, mert rossz kritikát írni jó. Nekem az a saját tapasztalatom, hogy nem jó dolog rossz kritikát írni. Nem jó dolog rossz filmet nézni, nem jó dolog rossz kritikát írni, még akkor is, hogyha az emberben a felbuzgó indulat olyan szóképeket invokálna, ami tetszetős, és mit tudom én, szellemes, vagy akármi, ennek ellenére sem jó rossz kritikát írni. Pál, mi a véleményed?
Igen, most azért így sok mindent involváltatok így az agyamban, és...
Csak mert, hogy van egy csomó, illetve a közelmúltban is volt egy csomó magyar filmes, aki különböző helyekkel lenyilatkozta, hogy hát és a kritikusok, nyírták ki a filmemet.
Igen, tehát, hogy általában egyébként a magyar alkotók ezt így zokon szokták venni, hogyha valaki rossz kritikát ír a filmről, amit így általában így nem is rejtik véka alá ezt a véleményüket, hogy egyértelműen a kritikusok voltak. Tehát, hogyha a kritikusokra hallgatnának az emberek, akkor szerintem sokkal emeltebb mozgókép kultúrája lenne az országnak. Másrészt pedig ez a teljes, nem tudom még talán ilyen Molnár Gál Péterig húzódóan, hogyha egy kritikus valamit dicsér, akkor az úgy megindul, és azt úgy nézik, és szinte magától megy, mert az emberek elolvassák az újságban, és azt mondják, hogy hú, ez tényleg jó, akkor megyünk, akkor szólok mindenkinek, és akkor tizen nézünk filmet. De hát ugye egyrészt a valóság, lehet, hogy a 60-as években még ilyen volt, bár ez sem gondolnám. Másrészt pedig hogy a kritikus egész egyszer megírja azt, amit lát. És amit ugye az ő maga szó használatával, készletével, terjedelmében meg tud írni. Nyilvánvaló, hogy próbálja meglátni, én legalábbis személyes ismerettség okán is, nem ismerek olyat, aki különösen magyar filmnél, hogy na most direkt azért, mert ez most nekünk nem tetszik. Mondom én ezt úgy, hogy a Munducó Kornélról is jelent meg kritikám, illetve az ő, nem róla, hanem az ő filmjéről, és hát hogyha azt mondom, hogy nem tetszett, akkor finoman fogalmaztam. És múltkor valahogy a szemem elé került a filmnek egy részlete, és megállapítottam, hogy még most sem tetszik.
Nem a legutóbbi filmjéről van szó.
Ez bőven évekkel ezelőtt, persze. Hát ez még az a korszak, amikor még ugye csak Tarbélának kellett volna Tarbéla filmeket forgatnia, nem mindenki másnak.
Hát vagy egy ismerősem szokta mondani, hogy ez még abból az időből való, amikor a Fligaf Bencét még Fligaf Benedeknek hívták.
Igen, ez még az a korszak. Igen, abszolút.
Tökéletes megfejtés.
És hogy tényleg az ember alapvetően nem szeret rosszat írni, de hogyha muszáj, és ugye mégiscsak az olvasóknak kvázi egy ilyen híd szerepet tölt be a kritikus, és azt mondja, hogy gyerekek, hát ez nem sikerült jól. És próbálja az okokat megtalálni, hogy miért nem sikerült ez jó. Na most, hát rengeteg olyan film van, ami ugye ennek ellenére lesz siker, hogy a kritikus lényeg, hogy ez nem jó, emberek. De azt mondják, ugye a klasszikus, ugye Szűz Gyula szokott mindig erre hivatkozni, hogy hát hogyha a Szűz Gyula lehúzta, akkor az biztos remek, és megyek és megnézem.
Én egyébként többször mentem el filmre azért, mert rossz kritikát olvastam róla. Tehát, hogy ez is lehet egy, mondjuk én szűk keresztmetszet vagyok a forgalmazónak, de ez abszolút tud úgy is működni, hogy annyira nagy a botrány a film körül, vagy hát nem botrány, de hogy úristen, hát ezt a szemetet meg hogy lehet ilyet csinálni, és aki azt mondja, lehet, hogy az ilyen hozzám hasonló mazohista hajlamú emberek, hogy na, hát akkor ezt megnézzük, hogy tényleg úgy van-e.
Tegyünk különbséget, tehát, hogy hát nagyon sok minden hogy mondjam, ment tönkre az országban az elmúlt mondjuk 20 év alatt, vagy 30 év alatt, azon belül, hogyha valami igen, akkor mondjuk az, hogy az újságírás, és azon belül a kulturális újságírás. Tehát, hogy azért nem könnyű ugye egy olyan helyzetben lenni, amikor gyakorlatilag bármelyik blogger, influencer, nem is tudom, bárki más, így leírja, hogy jó volt. Kifejezetten jó volt, és például ugye a forgalmazók is ezeket a Brumi 35-4 típusú kritikákat szokták kitenni, kritikákat, hát véleményeket fogalmazzunk így, és ugye hát ez az elmúlt időszakban többször is előfordul. Azzal semmi gond nincs, hogyha azt mondják, hogy jó volt, nekik tetszett, életükben még ilyen vicces filmet nem láttak, igaz, horrorra mentek, de az már mindegy, és hogy őt felkapják, és akkor ezért ezt megjelentetik, okés, csak hogy viszont azok, akik ezzel mondjuk azt hivatásszerűen foglalkoznak, egyrészt a munkájukat értékelik le ezzel, másrészt pedig nincs meg az a távlat, vagy az az igény, hogy akkor most, mert csomó minden jelent meg erről a hülyeségről, most olvasunk már el valaki olyasmit, aki fontos, aki számít. És ugye például ugye Puzsér Robertnek jelentek meg például filmkritikái, amik hát nagyrészt inkább ilyen szociológiai és társadalomfejlődési tételek és filmekkel kapcsolatosan hozza elő ezeket.
Semmi más nem csinál, csak a filmkritika műfajába behúzta ezt a holisztikus szemléletet.
Hát, igen, amire egyébként szükség is volt, tehát, hogy most tényleg ne csak arról szóljon a dolog, hogy akkor most vajon az Erik Messerschmidt hány fájtlat tett a 2000 wattos Jupiter lámpa elé, mert hogy az olyan megvilágítással, tehát nyilván nem erről kell szólni a dolognak, és alapvetően jó, hogy ezt a picit más angol szászabb szemléletet tolja a Robi, ami néha tök jól sül el, tehát, hogy való igaz, és például ő, ugye nyilván a szélsőséges vélemények miatt sokkal jobban tudja dinamizálni ugye azokat a követőket, vagy azokat az embereket, akik az ő véleményére kíváncsiak.
Nagy szívfájdalmam egyébként, mert egy évig egyszer dolgoztunk együtt, a Hét Mesterlövészéből lett volna tévéműsor, amit mi egy éven keresztül fel is vettünk. Havonta kitelepültünk stábbal, mit tudom én, és ebből aztán lett egy pilot, amit soha senki nem látott. És azért nagy szívfájdalmam ez, mert hogy azért ugye az átlagemberben az van meg a Puzsérről, hogy fikáz valamit. És ugye a Hét Mesterlövésze meg pont arról szólt, hogy akkor összeszedett 100 olyan filmet, igen, ami 10 pontos, ugye?
Igen.
Bármit
igen.
Is jelentsen ez. És azért az így tök jó, hogy akkor valaki tud, hát nem is az, hogy tud ilyet is, de hogy akkor tényleg kiveszük azt, hogy ez miért jó, ugyanakkor hozzáteszi azokat az aspektusokat, ami miatt ugye elhíresül, tehát az ilyen mindenféle szociológia, meg politika, meg közélet, amit így rá lehet húzni. Ez sajnos nem jött össze, de hát van ilyen.
Szóval létezik ez a dikotómia, ugye filmesek versus újságírók, ami teljes hülyeség, hiszen tulajdonképpen mi mind ugyanazon az oldalon állunk, mi jó filmeket szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy a filmek sikeresek legyenek. Mindazonáltal nem szabad megfeledkeznünk arról, ugye, hogy a 90-es évek végéig gyakorlatilag a filmes újságírók és a kulturális újságírók voltak, hogy mondjam, hát a kultúrának az ilyen kapu őrei, és nem feltétlenül biztos, hogy minden esetben megérdemelten. Tehát, hogy mindannyian hallottunk arról a tisztelt kollégáról, aki sajtóvetítéseken rendszeresen megjelenik, beül az első sorba, majd hangosan elalszik. illetve amikor még ugye 2008 magasságai, 2008-2009-ig még sajtóvetítéseken reggel adtak kis kanapé szendvicset meg kávét, ugye amikor Dolly moziban éltem át ilyet utoljára a Bombák földje vetítésén. Nagyon vágyom vissza azokra az időkre, amikor még megkávéztatták az embert a film előtt, és ismerjük azokat a kollégákat is, ugye, akik ételhordóval jönnek filmfesztivál nyitóra, tehát, hogy kicsit most essünk neki a kultúra kapuőreinek, hiszen ezért vagyunk itt.
Igen, én évekig a Honvéd szakszervezetnek csináltam ilyen webes híradót, és ott volt egy régi ilyen haditudósító még, aki fotós volt, és órákat tudott arról beszélni, hogy miért jó középformátumú géppel fotózni, mert annak nagy a táskája, és egy egész fej ananász is elfér benne. Tehát, hogy így... És teljesen, tehát akármikor voltunk fogadás, ugye Stefánia Palota, vagy valami, akkor rögtön már tudta, hogy melyik svéd asztal, hol, onnan ne, ott az büdös, azt most vették ki a hűtőből, az még jó lesz. Zseniális volt az űrge. Tehát, hogy félelmetes. És amikor tényleg azt látod... nem tudom, sajtótájékoztatókon, vagy ilyen eseményeken, hogy nem az a nagy trüváj, hogy tudod, hogy ő melyik újságnak dolgozik, hanem, hogy melyik pogácsára fog rámenni. Ő a tökmagos, ő a káposztás leveles, zseniális dolog. Tehát, hogy jó, nyilván ezt onnantól, mert érintett, tehát a velem egyháztartásban élő személy, az filmforgalmazásban dolgozott évekig, és most tényleg, hogy mondtátok, visszagondolok olyanra, hogy az Admirális című film, nem tudom, emlékszik-e még valaki erre, a Fehér Oroszország születéséről szólt, de hogy egy ilyen filmnek a díszbemutatójára, meg, tehát hogy iszonyat nagy meló volt benne, hogy ilyen orosz alkoholos ital forgalmazó cég, meg nem tudom, még a követség, az volt állandóan a mániája a forgalmazó cégnek, hogyha van egy brazil film, akkor rögtön a brazil követséget rántsuk be, és hogy basszus, olyan rendezvények, meg események kerültek megszervezésre, hogy hihetetlen. Tehát emlékszem, amikor egy hétig kísérgetnem kellett ilyen mindenféle butikokba, mert a Juno című filmhez olyan hostesseket szerettek volna a díszbemutatón, akiknek ilyen narancssárga csíkos ruhájuk van, mint ugye az Elliot Page-nek a filmben. Tehát, hogy basszus, erre mennyi energia, meg idő, meg mit tudom én elment, és nem olyan forgalmazóról van szó, aki hetente csinálta a 100-200-300 ezer nézőt, tehát azt még tegyük hozzá. De hogy basszus, ez már hol van? Tehát sehol. És nem feltétlenül a pandémia miatt.
De most nem feltétlenül azért vagyok itt, hogy én ilyen szallusztiuszi hanyatlás történeteket mondjak, de azért mondok, hogy tényleg, tehát maguk a filmek is, ugye, hogy a Alkony Sugárútban elhangzik, hogy én maradtam nagy, a filmek lettek kisebbek. És hogy egész egyszerűen, mert tényleg, amikor egy film bemutatója van, és akkor az egy esemény, és arra direkt kell szervezni valamit, hát most így kikummantják az egészet a adott platformon, és ennyi. És akkor még szerencsés vagy, hogyha akkor kapod el még bemutató után, és nem akkor, hogy basszus, mennyi idő múlva veszik le, még van 3 napom, akkor valamikor megnézem. És hogy most már, és nyilván ugye kérdés, hogy majd itt az elzárások után mi lesz, vagy mi lesz alapból ugye a filmforgalmazásnak, a mozis filmforgalmazásnak a szerepe, de hogy valójában ez ilyen, tényleg így egyre kevesebb pénz, egyre kevesebb belefektetett munka és energia, és nyilván még én is emlékszem az ilyen olyan magyar filmbemutatókra, ahol ilyen borjújav a saját levében, és Remy Martinben flambírozott pomerániai fácán, és hát legutóbb, ha jól emlékszem, egy olyan filmbemutatón, ahol még részt tudtam venni, ott körözöttes kenyér volt. Nem rossz, most nem a... Tehát, hogy mondja, ízekről szó nem esett, hanem egész egyszerűen így a körítés, meg ugye az esemény szintnek a hőfoka az más volt.
Hát meg az Urániában, amikor olyan fogadások voltak, hogy nem az, hogy van vörös meg fehér bor, hanem száraz, félszáraz, édes, és így nézel. Tehát, hogy a
gyűlőszelektáltan meg... tudtál választani.
Most egy kicsit akasztom a hóhért, nekem is van egy ilyen sztorim. Azt hiszem a 2009-es, vagy a 2009-es Titanic filmfesztiválnak a záró filmje, az az Út című film lett, ami ugye azt ismerjük, hogy ez egy ilyen borzasztó, depresszív, posztapokaliptikus történet, ahol kannibalizmus van és iszonyat horror. Ennek utána, miután a nyitón csak kanapék voltak, és a záróra én nem gondoltam volna, hogy ott nagyobb felfordulás lesz. Hát a záróra kihozták székely káposztától elkezdve gyönyörű válogatott meleg ételeket. Mindezt egy olyan, mondom, egy olyan filmet követően, ahol hogy mondjam, full frontal kannibalizmus volt, tehát, hogy nem feltétlenül a legétvágygerjesztőbb dolog, és azt vettem észre, hogy elég nagy hatással lehetett a film a nézőközönségre, ugyanis azok a kollégák és pályatársak, akik általában ilyenkor nagy előszeretettel rabolnak rá a kirakott ételre, azok így távol maradtak. Én úgy gondoltam, hogy viszont éhes vagyok, és hát meg kell alapozni az estének, úgyhogy én nagyon jó ízűen lapátoltam a székely káposztából, amit mindenki ilyen elhűlten nézte, hogy tud valaki egy ilyen film után enni.
Hát rád nem hatottak azok az események, hanem te kellő távolságtartással viszonyultál.
Hát, hogy hívják, a nagy zabálást is végignéztem, majd rákívántam egy Big Mac-re. Tehát, hogy...
Kevés filmek egyike, de ezt lehet, hogy rendes csümbe már mondtam, hogy a nagy zabálás után nekem tényleg felfordult a gyomrom, és így pedig azért sokat látott ember vagyok. Tehát a...
Határmenti városból származol, ismersz egy-két figurát.
Hát nem, pont itt akartam Parakovács Imrének két dolgot is köszönhetek. Az egyik a török Star Wars, hogy azt másolt DVD-n, a másik meg, hogy a új guineai ilyen emberevős horrorfilmek garmadájával ismertetett meg, meg mindenféle orosz torrent oldalakkal, de ennek már jogi következménye lenne, hogyha erről most így beszélek. Tehát azért láttam egy-két dolgot, és ráadásul a Ferrari filmjét én hát már meglett, ezért felnőtt emberként néztem meg a művész moziban, és hogy így basszus, tehát utána még fél órával is úgy úristen, tehát hogy így, de nem ez a, hogy mondjam, nem ez amikor ilyen szétrancsírozott beleket látsz, hanem így belegondolsz a filmnek az ilyen meta cuccaiba. Tehát azért ez egy ilyen nagy hatású dolog. Egy dolog a mozikkal kapcsolatban, nemrég egy filmrendező panaszkodott, vagy hát egy ilyen gondolatmenetét megosztotta velem, hogy most már ott tartunk, hogy körülbelül 15-17 magyar film készült el, mióta, vagy van készülőben összesen, mióta van ez az egész zárvány dolog, és hogy azért ez így elég komoly kihívás lesz majd, amikor újra nyitnak a mozik, hogy mikor mit indítsanak, és már olyan pletykákat is hallani, hogy bizonyos nagy költségvetésű filmek, amiktől sokat várnak, azokat már most tudják, hogy inkább eltolják egy évvel, mert hogy hát egymásra licitálódnak a filmek. Tehát, hogy ez tényleg gond lehet. Bárcsak itt tartanánk, és ez lenne a problémánk, de hogy ez úgy közben van.
Hát emlékszel ugye Ákos annak idején, amikor az összes magyar filmet mindet áprilisban mutatták be két hét leforgása alatt, hogy egymást nyírják ki a moziban.
Vagy a téli szünetben, az is egy nagy hülyeség volt. Tehát minden évben volt egy koltai film, ugye, ami vagy január első, vagy december utolsó hetében jött ki, de még oda beszúrtak egy csomó mindent. Igen, vagy ami vesző paripám, hogy azért olyan nagyon sok történelmi film sajnos nem készül kis hazánkban, de hogy emlékezzetek vissza, hogy a Apró mesék és a gerillák is szerintem egy hét
igen.
csúszással, vagy szinte igen. együtt jöttek ki. Mondjuk,
igen, valóban.
Tök más, oké, de mégis történelmi film, és hogy így ott vagy, hogy most akkor melyiket nézed, meg melyikről hallasz egyáltalán, esetleg az egyik nem tetszik, akkor úgy döntesz, hogy na hát nem nézem meg a másikat se, hogy ezek ilyen elhibázott dolgok, de hát addig könnyen pufogtatjuk a pofánkat, amíg nem nekünk kell erről dönteni.
De minden esetre az abszolút számomra értelmezhetetlen, hogy magyar filmeket miért egymással vetélkedtetik meg moziforgalmazásban, amikor nyilvánvaló nem ők az ellenség, tehát hogy nem a másik magyar filmmel szemben kell menni, hanem a mozi egyéb programjával, az éppen aktuális Marvel filmmel, tehát hogy a counter-programming az ugye nem ismeretlen a világ többi részén sem, és elég hatékonyan szokott működni, például nálunk a Curzon az, ami egy ilyen nagyobb független filmekkel foglalkozó lánc, és ők előszeretettel nyújtanak ellenprogramot, amikor például egy Endgame kijön, vagy egy Star Wars.
Hát vagy Franciaország még egy tök jó példa, amikor bemész a moziba, és kapásból ár előnyt élvez egy francia film, mert azt is tegyük hozzá, mondjuk az ember fiatal, egyetemista, elmegy a West Endbe nézni valami filmet hétvégén a barátnőjével, és akkor látod, hogy ugyanannyiba kerül a 3 óra lézerágyúzás, meg nem tudom én, tankos romantikus filmvégjáték, meg a nem tudom én, másfél órán keresztül valami nagy dráma zajlik, és lehet, hogy hétvégén, ha azt mondod, hogy na neked most van pénzed egy mozira, és ugyanannyi az ár, na mindegy, nem menjünk át közgazdaságtanba, de azért itt is lehetne még.
Franciaország azért az extrém protekcionizmus, hogyha filmről van szó. Tehát, hogy már talán szerintem Kína az, ami ennél protekcionalistább, mint a francia filmipar, tehát, hogy, vagy illetve filmpiac. Tehát, hogy az is egy műfaj, megvannak annak is az előnyei, meg a hátrányai is szerintem. Az mindenképpen előnyös, hogy, hogy jelentős tőkebevonást kap így a francia filmgyártás.
Most ugye kvázi ezzel a mini stúdiórendszerrel, ami ugye a Vajna korszakot jelentette, ugye hát sikerült elérni azt, hogy kvázi úgymond a forgalmazásban is van egyfajta központi rész, hogy tényleg hogy ne indítsák rá egymásra filmeket. Ugye most pont ugye a pandémia miatt nem nagyon lehet még látni, hogy a rendszer most hogy működik, de hát majd, hogyha picit jobban kisimul a dolog, és legalább valami nyitási jellegű dolog lesz, akkor ez mindenképpen egy megfontolandó szempont. Igen, tehát, hogy semmi értelme nincs annak, hogy akkor 3 magyar film legyen a mozikban, meg 8 darab amerikai per európai.
Hát ugye még az is nagy kérdés, hogy mennyire fogják kihasználni, például a Filmio adta lehetőségeket. Tehát most már ugye van ilyenünk, sőt, ugye 1-2 éve már próbálkoznak itt magyar cégek is online filmforgalmazással, most tehát ennek úgy észszerűbb lett így is forgalmazni filmeket. Nyilván benne van az, hogy az alkotó vászorra álmodta meg, vannak fesztiválok, akik mondjuk elő is írják, hogy az legyen mozi forgalmazásban, de valami hibrid rendszerben lehetne gondolkodni, mert erről ugye a Sima Csümben már beszéltünk, hogy nagyon sok film tűnik el 1-2 hetes mozi forgalmazás után. Ha szerencséje van, ugye valamelyik országos tévéadó kedden éjjel 2-kor egyszer lejátsza, tehát nekem egyébként az ilyen 99-2003 közöttről rengeteg BASF videókazettám van, akkor a TV2 furcsa módon játszott le. Tehát például a Jancsónak a Kapa Pepe filmjei, azok nekem így voltak meg nagy részt, amit épp nem moziban láttam. Szóval voltak ilyen érdekes dolgok.
Sőt, a legendás Gotár-féle Magyar Szépség is.
Magyar Szépség, igen. Igen, igen.
Kezdeti időpont 3/4-2.
Uh-huh. Igen, igen.
És végigültem, mert sehol máshol nem láthattad.
És az ráadásul pont egy olyan film volt, amivel ugye a TV2 anyagilag is érdekelt volt, tehát hogy akkor volt, akkoriban ez a 2000-es éveknek az eleje, amikor így az ORTT úgy érezte, hogy hát a kereskedelmi tévék azok nem nagyon tesznek eleget annak a követelménynek, hogy nekik támogatniuk kell a magyar filmművészetet. És
na így került a Hippolyta lakály, meg a Meseautónak és a plakátjára az RTL.
Tehát, és hát a Magyar Szépség meg a TV2 örve alatt ment, és emlékszem, hogy az Aranycsirke Gála, amit szerintem én már emlegettem itt ezeken a hullámsávokon, tehát hogy az Aranycsirke Gálát is azt hívta elő, hogy akkor abban az évben 50 millió forintra büntette az ORTT az RTL-t.
Hát gyakorlatilag te meg Geszti Péter emlékeztek erre.
Igen, és amikor véletlenül majdnem oldalba vizeltem Vágó Istvánt, tehát hogy így ez marad meg az estéből. Ha már, tényleg, ha már izéről beszélünk, arról beszélünk, hogy milyen catering és stb. Adódik az ilyen sajtó eseményeken, az Aranycsirke Gála tényleg azzal vonul be a egyetemes filmtörténetbe, hogy ez ugye a MOM kongresszusi központban volt tartva maga az esemény, és lent a körülbelül ilyen 3 különböző egymáshoz csatolt ilyen szobában volt fölállítva az evőivó helység, ahol gyakorlatilag ilyen 15 különböző étteremből hozták a jobbnál jobb falatokat, és gyakorlatilag azt mi végigettük, mert hát azért elég sokat kellett várni a felvételre, és hát ott ennek az ominózus gálának a vége lett az ugye, hogy Antal Nimrod kapta azt hiszem ezt a névleges 50 millió forintos díjat, és megköszönte a TV2-nek. Tehát, hogy...
Igen, ez ilyen legendás. Tehát ha már akkori filmforgalmazás, tehát hogy azt tényleg megcsinálták, hogy a Barátok köztből 4 részt összefűztek, és azt a dolgozóknak leadták a Corvin moziba, egy ilyen zárt körű vetítésen, és akkor ők úgymond támogattak egy magyar filmet, ami hát nem az volt.
Tehát, és egyébként, hogy politikailag korrektek legyünk, bár ez ránk nem jellemző, a jobban rosszban ezt ugyanezt megcsinálta. Tehát, hogy ugyanez ez megvolt ott is, csak ők a sugárba mentek, és ott béreltek terve.
Csak egy ugrás a sugár.
2004-es a filmtörvény, tehát hogy a körülbelül 10 évnyi előkészítés után 2004-ben fogadták el a filmtörvényt. Tehát, hogy igazából 2004 és 2010 közöttre tehető az az igazi csúcsidőszak a közalapítványnak, és meg különböző történetek, ami a közalapítvány gazdálkodása körül ugye kering mind a mai napig.
Igen, az a sok szolgálati, meg céges autó, ami aztán visszakerült. Igen.
Taxicsek.
És trükkök százai.
Ezt egy név nélkül, hogy valaki tényleg hetekig utazott a budapesti éjszakában a filmgyári taxicsekkekkel. Ez így 2000-es évek közepén.
Hát azért kellett, tényleg, tehát meg kellett regulázni azért itt a produceri szekciót, mert... ugye hát a legendás 71-72 film előkészítésére felvett előlegek, azért felvetettek bizonyos kérdéseken.
De legaranyosabb egyébként a Szőke András, amikor beadta a pályázatot, hogy és akkor főszereplő Cserhalmi György, meg nem tudom, és akkor oké, megvan, meg volt a film, de hát a Cserhalmi nem játszik be. Ja, nem ért rá! Más világ volt.
De az, hogy érted, hogy kitalálsz 10 címet, az oké. Okay. De hogy találod ki a maradék 60-at? Tehát, hogy így...
Na, ezért mondják, hogy kreatív szakma.
Kreatív producer. Persze.
Na, de hogy kanyarodjunk vissza egy kicsit ezekre a nyomorult filmkritikusokra, hogy témánál maradjunk. Tehát, hogy megjött ez a váltás, ugye Magyarországra is betört a 2000-es évek elején a világinternet, és már nem csak a kiváltságosoknak volt a privilégiuma az, hogy filmekről írhatnak, hanem jöttek ilyen bloggerek, és hát akkor emeljük ki a geeks-et ebből a svadronból, ami mi szerintem mind a mai napig az egyik leglátogatottabb ilyen popkulturális blog, azért egészen elképesztő írói gárdával, akik jelenleg is mindenféle helyen publikálnak, és mondhatjuk, hogy ők ma már az establishment, tehát hogy az egész geeks az egy ilyen establishment elleni, ellenkulturális dolognak indult el, és aztán a szerzők azok szépen lassan átszivárogtak a mainstreambe. Tehát, hogy mi volt az, ami... Miért gondoljuk magunkat különbeknek a már Pali által is emlegetett Dénes 34-nél?
Most menjek bele a fajelméletbe? Vagy?
Hát egyrészt azért, mert különbek vagyunk. Másrészt meg korábban abszolút nem volt egyáltalán semmilyen diskurzus tárgya a hongkongi vígjáték, japán művész horror. Akkor még nem volt Dél-Korea, vagy legalábbis volt, de még mással foglalkoztak. Tényleg ilyen kínai wuxia filmek, tehát hogy egész egyszerűen nem volt, vagy akár csak a régi klasszikus horrorfilmeket nem forgalmazták, nem lehetett hozzáférni, és az, hogy erről tudtál olvasni, egyiket, másikat elkaptál tényleg ilyen éjfél környéki órán, akkor így, és mondjuk úgy tetszett, akkor hogy nem tudtál hozzáférni semmilyen módon bármilyen információhoz, és hogy ezen a hiánygazdálkodáson azért a 2000-es évek elejének ez a blogkultúrája azért nagyon sokat lökött, még akkor is, hogyha minden második felhasználó Neo néven próbálkozott így megragadni. Ugye fontos volt, és hát még mind a mai napig azért ennek a lenyomatai megvannak, tehát az ilyen különböző, nem írok be semmit, ma akkor az adminok kivágnak, mint macskát, és akkor inkább azt átgondolom, hogy azt akkor hogy is kell, mint is kell csinálni. És ennek abszolút egy ilyen zászlós hajója volt ugye a Geeks, még ugye Vostriferi irányítása alatt. Csak amikor már elkezdett túlságosan mainstreamesedni a dolog, tehát bekerültünk mi, csak hogy találomra egy példával éljek, és akkor az már túlságosan komolynak tűnt, illetve hát igen, azért ennek a blogkultúrának van egy olyan része, hogy ebben azért nincs nagy pénz.
És akkor... Nem ám, oszoltok, basszus.
Ákos, hát hosszas előkészítő munka előtt állunk. Bár értem, hogy ez a Patreon, ez neked nagyon be... Ez már...
Pali, nem ez a szöveg. A szöveg az az, hogy mi szerelemből csináltuk.
Igen, igen. Aztán megmentünk a nemi beteg gondozóba. És...
Megvan a következő csücs témája. Az lehet korhatáros lesz, igen.
Csak ha már itt pedzegettük ugye az egyik csümnek a végén, hogy hát ugye minden mindenkivel összefügg, és minden mindenkivel összefekszik, tehát hogy kicsi ez a magyar filmes szakma, és hogy miért van az, hogy ugye...
Hát igen, meg ez a tudom, hogy a valaki tudja, hogy a ki volt, akinek a kie, és ez meg akkor lehet, hogy egy kicsit ilyen furcsa adás lenne, így név nélkül megpróbálni ezt szórakoztatóan előadni. Annyit még a felvetésedre, hogy mi mitől vagyunk különbek, hát mert a mi drága hallgatóink annyira szeretnek minket, meg hát az, hogy nem, szóval most már azért nem nick nevek mögé bújva mondjuk el a dolgainkat, illetve azért merem azt remélni, hogy legtöbbször azon kívül, hogy azt mondjuk valamire, hogy szar, vagy jó, vagy izé, esetleg tudunk egy kicsit érvelni, mondjuk van egy-két gondolatunk a témával kapcsolatban még, ami talán tényleg különbé tesz attól, hogy valaki beírja, hogy ez egy fos. Ami egyébként nem biztos, hogy nem igaz, csak egy kicsit azt mondanám, hogy ebben van egy kis észmunka is, még ha nem is látszik.
Jó, hát azért már YouTube videókat is tiltottak le, mert sáskarcú cigány beírta, hogy azok az övéi, tehát, hogy...
Szóval azt akartam csak idefűzni, hogy ugye már egy ideje tart ez a... Még mindig tart ez a vélekedés az úgynevezett established média bizonyos szereplőitől, hogy hát ezek a bloggerek, ezek nem komolyan veendőek, viszont mégis a filmforgalmazók inkább az ő kritikáikból vett idézeteket rakják a poszterre, és nem pedig a már évtizedek óta szeretve tisztelt kollégáit. Tehát, hogy és erre próbáltam reflektálni arra, amit Pali mondott, ugye, hogy a bizonyos más forgalmazók meg ezek a kétszavas internetes kommenteket rakják a plakátra, tehát hogy miért is lennénk jobbak, szebbek, hiszen senki nem adott nekünk újságíró igazolványt, tehát hogy mi nem vagyunk MOSZ-tagok, minket nem tanítottak egyetemi szinten, engem, hát jó, oké, volt egy újságírás tárgyam. Igen, de hogy egyébként nem egy újságíró végzettséggel rendelkező egyikünk se, azt mégis osztjuk az észt a filmekről.
A kérdés jogos. Mondhatnám, mondhatnál doktor jogerős fel.
Ez így egy helyettes államtitkár válasz. Tehát így.
Valahogy az a fajta, ugye egyrészt ugye a mit, másrészt meg a hogyan. Tehát egyrészt ugye a mitnél, hogy jó esetben mi azért láttunk mi már karonvarjút. Tehát, hogy mondjuk úgy, én már néztem filmeket a Harry Potter előtt is. És,
itt a válasz, Bandi, tessék.
Igen, és nyilván, tehát, hogy az egy dolog, csak ugye az ember felfedez magában párhuzamosságokat, mi az, amit már látott, mi az, amit még nem, mik vannak a... És nyilván az jó, hogyha az ember mondjuk ilyen esztétikai... hát majdnem azt mondtam, hogy tanulmányokat végez, de úgy legalább egy-két ilyen művészetelméleti dolgot belenéz, hogy egyébként így hogy is kellene hozzáállni ez az egészhez, mert az, hogy szép képjei voltak a filmnek, jó, az jogos, csak ez mégis valahogy kontextusba kellene helyezni, hogy ez miért jó, vagy miért segíti azt a történetet, amit abban a filmben el akarnak mondani. Sok minden és sokféle műfaj néztünk, és rengeteg rossz filmet is láttunk, és tudjuk, hogy azok miért voltak rosszak. A hogyan kérdésére pedig az, hogy az embernek van egy alapvető fogalomkészlete, amivel dolgozik, és igyekszik árnyaltan fogalmazni, néha erősen, de annak is megvan a maga oka.
Ide belinkeljük akkor még egyszer a Kisvuk kritikát.
Igen. Ott tény és való, ott az utolsó mondatnál, mert nekem is elgurult egy picit a játékszerem, de mind a mai napig vállalom, tehát, hogy egyrészt, mert nincs más választásom, másrészt meg az tényleg egy annyira ilyen, emblémája a rossz filmkészítésnek, hogy úgy éreztem, hogy egyetlen releváns dolog lehet, hogyha rossz filmre rossz kritikát ad az ember.
És ha már rossz filmért rossz kritikát adunk, akkor egy kicsit akasszuk a hóhért, hiszen Palinak is, meg nekem is van film, van már filmünk, amire kaphattunk és kaptunk is kritikákat. Nem is feltétlenül azt kérdezném, hogy milyen kritikát kaptál a te filmjeidre, hanem inkább azt kérdezném, hogy milyen érzés volt, amikor így beletúrtál a világ internetbe, vagy a napilapba, és ott megtaláltad, hogy hát ez az én filmemről íródott.
Igen, nagyon fura és ambivalens érzés volt. Egyrészt, tehát én éreztem a jó indulatot, ami szerintem inkább nekem szólt, mint a filmnek, amit ezúton is köszönök, tényleg. Másrészt viszont pont a forgatókönyvíró az, akiről úgy el szoktak felejtkezni a kritikai írásban általában. Én a sajátjaimnál általában meg szoktam említeni legalább, és tényleg az, hogy nagyon nem esik jól, hogyha rosszat írnak, és viszont, hogyha nem is aznap, de legalább másnap, miután az ember már kialudta magát, akkor elolvassa az ember, és basszus, igen. Igen, igaza volt. Igen, nem tudja, hogy ebben mennyi munka van, hiszen a Minardi csapat 20 éven keresztül volt a legutolsó, és nekik ezt évi 10 millió dollárjukba került, tehát hogy az, hogy ki mennyit gürcölt azért, hogy rossz legyen, azt nem számítják sehova. Fontos a kritika, mert tényleg egy más szempont, egy más szemszög, és nagyon gyakran van az, hogy az ember úgy érzi, hogy 100%-osan átment az, amit ő szeretne, amit ő akart, és a kritikáknál derül ki, hogy ott néha nagyon, nagyon nem arra kanyarodtak a szálak, amerre az ember szerette volna, és ebből is lehet és kell is tanulni, hogy rendben, ezt nem úgy kell csinálni, legközelebb, amin éppen dolgozom, akkor már ezt ki fogjuk javítani.
Szerintem jót tett nekünk, hogy egy kicsit beszélgettünk a filmes újságírókról, mert hogy hát egyrészt ugyanúgy, ahogy hajlamosak a kritikusok elfeledkezni a forgatókönyvírókról, ugye hajlamosak az emberek a filmes újságírók munkáját is vagy alábecsülni, vagy észesen venni, hiszen az olyan magától megíródik az a cikk. Egyszer csak jövünk új adással, vagy új csüccsel, vagy új csümmel, meglátjuk. Minden esetre fontos itt is megemlíteni Német Elődöt és Vincent Vegát, ugye a patronjainkat, patronusainkat, támogatóinkat, üzletfeleinket, na mindegy. És hát azt gondolom, hogy nagyon szép beszélgetés kerekedett ebből, úgyhogy Dajcs Tamás szavaival búcsúznék, ennyi.
Sziasztok!
Sziasztok!